Nyolcadik fejezet. Az antiochiai medikusok céhét nagyon fölkavarta Sincellusnak, az udvari orvosnak az a bejelentés, hogy Pantaleon kuruzslással gyógyítja a császárnét. Annak mindenki örült titokban, hogy Sincellusnak kitelt a becsülete. Kapzsi és erőszakos ember volt, amilyen más is lett volna az ő helyében. Sógora volt Tágesznak, a fő augúrnak, s természetes, hogy az istenek tekintettel voltak erre a rokoni összekötetésre. Ha az előkelő betegek a főpap útján tanácsot kértek tőlük, ők mindig Sincelluszt jelölték meg, mint Esculápius különös kegyeltjét. Ideje volt, hogy az istenek most már mást karoljanak fel. Viszont minden szakember képtelenségnek tartotta, hogy a szent palotát a keresztény varázslat ejtse hatalmába. Az ellen senki se zúgolódott, hogy Pantaleon az ő külön istene nevében gyógyítsa a szegényeket, akik úgyis az istenekre bízták a fizetést. Annak azonban nyilvánvaló volt a veszedelme, hogy Domina a szegények orvosára bízta magát. Előre lehetett látni, hogy az udvar előkelőségei mind kötelességüknek fogják tartani e példa követését, és a város polgári gazdagjai is sietve fognak alkalmazkodni az udvari méltóságok divatjához. Egyelőre azonban semmit se lehetett tenni az istentelenekhez szegődött orvos ellen. A Domina Augustához se felvilágosítással, se megfélemlítéssel nem lehet közeledni. Várakozó álláspontra kellett helyezkedni. Ha Pantaleon kudarcot vall, akkor Isten se menti meg attól, hogy az ő sorsára ne jusson. Ha azonban a varázslat sikerül, akkor megfontolás tárgyává kell tenni a dolgot. Esetleg tekintélyesebb orvosokból kiküldendő bizottságnak kellene eldönteni, nem volna-e érdemes Pantaleon istenét befogadni a többi gyógyító istenek közé. Más idegen istenek is azért nyertek behonosítást nem csak a társadalom, hanem az állam részéről is, mert nem lehetett tagadni, hogy a régi istenek egyben másban eltehetetlenedtek. S kétségtelen jeleit mutatták az akkori gyöngeségnek. Hamarosan kiderült, hogy Pantaleon valóban nagy mágus, s olyan hatalmas istennel van összekötetésben, aki erősebbnek látszott még a császárné démonánál is. Szájról szájra jártak a városban a meglepő hírek. A Domina elhagyta betegágyát, sőt, hálószobáját is. A Domina kiült az átriumba és elbeszélgetett Quintusszal, az öreg kertésszel, aki a császár fiatal koráról fecsegett neki. Hallották, hogy a császárné egyszer hangosan nevetett. Pár nap múlva már azt is hírlelték, hogy a Domina egy óra hosszáig sétált a Szent Palota kertjében a nobilisszimákra támaszkodva Valériára és Titanillára. Egy Quintipor nevű titkár engedelmet kért tőle, hogy elvezethesse a hosszú őszben másodszor virágzó gránátalmafákhoz. A virágok dúsak, tömöttek voltak, de nem vérvörösek, hanem halvány rózsaszínűek. A császárné megsimogatta őket, és azt mondta, olyan színük van, mint a kisgyermek szájának. A magiszternek megparancsolta, hogy míg a virágban tart, minden reggel vigyen neki néhány gajat, hogy felkeléskor áldozatul mutathassa be őket Vesta oltárán. Hogy ezek a mendemondák igazak lehettek, arról mindenki meggyőződhetett az augusztusok bevonulása napján. A fórum nyugati oldalát bezáró prefektúra lapos tetejére már délelőtt bíborponyva mennyezetet feszítettek, és az alá üléseket készítettek. Alkonyat előtt egy órával ezeken helyezkedett el a császári család. Középen a Domina kis alakja, beleveszve a díszruhákba, körülötte a két Cézár a princepszekkel és nobilisszimákkal, hátul a magiszter állt, karján vállra való leplekkel és lábtakarókkal. Az őszi alkonyat meleg volt ugyan, de számítani kellett rá, hogy a fogadtatás esetleg a hűvös estébe is belenyúlik. Csak ugyan, az ég peremére szállott már a nap, mikor a túbák harsogása és a timpanumok pörgése jelentette a menet közeledését. Ediliszek jelentek meg a liktorok élén, a fórum oszlopcsarnokai alá szorítani a tömeget, és prékók hirdették ki, hogy a hivatalos tisztelgések után mindenkinek szabad a szentségesek lába elé borulni, addig azonban az áhítat csöndjével tisztelendők. A menet 3000 Jóviusnak és 3000 Herkuliusnak, az augusztusok díszruhás testőreinek felvonulásával kezdődött. Pajzsaikon halálos biztonságú paritják ólomgolyói csörgetve meneteltek át a fórumon. Utánuk 500 Katafraktárius következett, pikkelyes páncélú lovasok, körülzárva Diokleciánus gyaloghintaját és a lovon ülő Maximianust. Mire félkörben felsorakoztak a fórum közepén felépített lépcsőzetes emelvény mögött, akkorára már ráborult a térre az este. A nappali világosságnak mégse volt híja, mert a főtérre torkoló utcák tűzfolyókat öntöttek magukból, a fáklyások légióit. A császár megöregedett, Galérius száján szaladt ki a szó, amint a fáklyák fénye elöntötte az uralkodóknak már akkor az emelvény elefántcsont szelláin ülő alakját. Nem kérdezte senki, melyiket értette a két fő uralkodó közül, Maximianus peckesen kifeszítette magát, s igyekezett Istent mutatni a tábori ruhában is. Diokleciánus megroskadva, előre görnyet vállal ült székében, fel se pillantva. Nem lehetett tudni, alszik-e, vagy csak nem tartja érdemesnek ébrenlétét mutatni az előtte csúszómászó halandók tiszteletére. Egymás után mutatták be az adorációkat a papok, az állami és városi hatóságok, a főrangúak és polgárok, s végül a kereskedők és iparosok céhei. Hódolatuk néma volt, mindnyájuk érzésének tolmácsául Lactantius szolgált, az ékes szólás hivatalos mestere. A császár csak akkor kapta fel a fejét, mikor a rétor hangja fölcsendült az emelvénnyel szemben álló, de sokkal alacsonyabb pódiumon. Szentséges urak, testvérei az isteneknek és atyái a birodalomnak, kezdte az üdvözlést, és karját fölemelve fejét pár pillanatra eltakarta tógájával, mintha az istenek oltára előtt állana. A telihold a keleti oldal palotái fölé emelkedett, és elöntötte fényével a prefektúra tetejét. Titanilla összeborzongott. Takarót, szólt hátra halkan. Quintipor előrelépett, és könnyű leplet eresztett a nobilissima vállára. Gránátvirág, súgta a lány, és szemesarkával nézte a fiúnak a lepellel babráló kezét. Válla fölött egy pillanatra megjelent a fiú feje. Parancsolsz, nobilissima, suttogta. A nevedet mondtam, rátaláltam, Gránátvirág. Senki se figyelte őket. A rétor már fölfedte arcát, és szívére szorította mind a két kezét, művészetének hagyományos törvényei szerint. Ezzel jelezte, hogy megindultsága majdnem elfojtja szavát. A császár épp abban a pillanatban nézett fel a prefektúra tetejére. Csak most vette észre a családot. Szája szétnyílt a meglepetéstől, arca megmerevedett. Anyám, látod? Ide néz. Valéria megszorította az anyja kezét. A feleség szeme többet is látott. Ide mosolyog, mondta boldogan, és apró kezét meglibbentette a császár felé. Az azonban már akkor a szónokot figyelte, aki megkezdte a megszólítás részletezését. A rétoriskola igazgatója kötelességének tartotta szigorúan követni a szabályokat, amelyeket ifjan tanult és öregen tanított. A szabályok nem csak a hanghordozást, a homlokráncolást, a kezek tördelését és előrelendítését, a lábaknak a körülmények szerint módosuló tartását írták elő, hanem a beszéd szerkezetét is. A császár azonban sokat hallotta már, hogy ő az oszlop és sarokkő, kard és pajzs, oroszlán és sas, minden okosság arzenálja és minden erény tárháza. Minden tudott, ami következni fog, s kicsit unottan nézte a rétort. Ezelőtt a világ hányatott hajó volt, a vihar korbácsolt a tengeren, kormányos nélkül a véletlen hullámainak kitéve. Róma lett a horgony, amely szilárdan tartja a világot a béke kikötőjében. s a világ napról napra szebb és pompásabb lesz. Nincs már hozzáférhetetlen zuga. Útjaink mindenhová elvezetnek, és mindenütt színhelye van az emberi tevékenységnek. A sivatagok vetéseinktől zöldülnek. Az erdő hátrál, a mezők, a vad, a nyájak elől, a sziklákat szétrepesztettük, a mocsarakból kertet csináltunk. Ki félne már valamely szigettől? Ki tántorodnék vissza valamely szírtől? Mindenütt otthon vagyunk. A császár figyelni kezdett. Az Eufrátész nem mer többet kilépni medréből, mióta te átlépted, világura, és a Rénuszt kiszárították az istenek, mert birodalmad északi határának nincs már szüksége erre a védelemre. A kaledonok hajító dárdája, a dákok kardja csak úgy lábaid elé dobva könyörök, hogy tapos rá, mint a szarmaták pányvája, a perzsák pajzsa, a pártuszok nyila. A császár erre a szóra hátrahajtotta a fejét. Az ég bársonyán szikrázó csillagképeket nézegette, amelyek annyiszor sugározták be tábori ágyát, hol a germán erdők fenyérein, hol az örmény kősivatagokban, a Duna forrásainál és a Nílus partjain. A Sagittariust kereste köztük, az eget nyilasát, aki november havában feszíti meg íját a hallgatag égi mezőkön. A telihold ragyogásában elvesztek a halványabb csillagok, s a fáklyák lobogása is zavarta a látást. A császár homlokára tett kezefeje alól keresgélt az égem. A rétor, aki észrevette, hogy legszebb mondatai megint úgy szállnak el, mintha a Faraxaxum termésének bóbitáit fújdogálná tenyeréből a levegőbe, idegesen és kétségbe esetten kísérte szemével a császár mozdulatait. Vele együtt ő is feltekintett az égre, s vele egyszerre látta meg azt, amitől nekik kettejüknek előbb megállt a szívük verése, mint körös körül a mérhetetlen sokaságnak. Az ekliptikának azon a táján, ahol a szem inkább képzelte, mint látta a nyilas halványcsillagait, mintha az ég meghasadt kárpitja alól pattant volna ki, feltűnt egy tűzvörös meteor, nem kisebb a holdkorongnál. Egy pillanatra olyan volt, mintha állna, aztán elkezdett csiklani nyugat felé. Nem futott hulló csillag módjára, hanem csöndesen haladt, mintha egy láthatatlan tenyér gördítené maga alatt. Vérszíne aranysárgára enyhült, és ezt megtartotta mindaddig, míg a prefektúra teteje felett bele nem veszett az ég aljáról felkapaszkodó borulatba, hosszú csóváját, mint nyilvesszőt húzván maga után. A fórumon nyugtalanság morajlott át. Még a katafraktáriuszok lovai is idegesen kapáltak. Egy pillanatig úgy volt, hogy felbomlik a rend. De a rétornak, aki karját még mindig felemelve tartotta, mint mikor a szava elállt, újra sikerült hangjára találni. Íme a csillag, mely jelül adatott, hogy megszületett a gyermek és vele a dolgok új rendje. Reggel a püspökkel vitatkozott, aki Vergilius eklogájával bizonyította neki, hogy a messiás nem váratlanul szállott le a földre a betlehemi éjszakán. Az önkívület lázában idézte most ezt a jóslatot, fölizgatva a császár figyelmetlenségétől és a csillag megjelenésétől. Hirtelen észre tért azonban, és a beszédje fonalát nem tudta is megtalálni többé, elég gyakorlott ember volt ahhoz, hogy balkarjára tekerve a tógát, ami az extázis előírt mozdulata volt, ki tudja magyarázni magát. A világ új rendje született meg a ti uralkodásotokkal, a rend, ez a halhatatlan gyermek, aki már bölcsőjében megfojtotta az anarchia kígyóit. Amíg titeket nem küldtek az istenek, maguknak a császároknak az életese volt biztosabb, mint a hangyáké, amelyek az elefánt lába alá kerülnek. Mióta ti a rendet ültettétek a trónra, hogy arany szkeptrumával igazgassa a világot, azóta az istenek atya nem meri leengedni a halhatatlanokat a földre, mert attól fél, hogy a ti birodalmatokból nem fognak visszakívánkozni az Olimposzra. Most már nem is kereste a rétor a betanult beszédet. A császár arcán észrevette a tetszést, és erre valóban extázisba jött. Fantáziáját, amely eddig a tradíciók csövekéhez kötve az útszélen legeltetett, szabadon engedte. Beszáguldotta az eljövendő századokat, amelyekben az aranykor állandósul a földön. Nem lesz szükség büntetésre, mert nem lesznek bűnök. Nem lesz szükség erőszakra, mert nem lesz, aki ellenkezzék az erénnyel. A rend, az isteni gyermek, aki Dioklecianus nemzet, harmóniává fog növekedni, és annak boldogan veti alá magát az egész világ. Róma zavartalanul fog uralkodni mindenütt, s a föld kerekségén nem kovácsolnak többé fegyvert, s nem a hadseregért fognak aratni. A bikák az eke számára tartatnak, a ló a béke ügyeire születik a világra. Hadikürt nem hangzik többé, a fegyveresek végtelen száma a béke dolgaival foglalkozik, művészetet és ipart tanul, és senki se leli halálát a háborúban. A császár ragyogó arccal fordult Maximianushoz, szerette volna, ha elragadtatását az is osztja. De a nyugati augusztus lekókat fejjel bóbiskolt. Ő már átengedte magát a harmóniának. Csak olyankor horkantott fejét felkapva, amikor a rétor megállt lélegzetet venni. Quintilianus szabályai szerint a szónok azzal fejezi ki beszéde végének közeledését, hogy tógáját szenvedélyes izgés mozgással rendületlenül hátra csúsztatja. Lactantius szétvetette két karját a csillagok felé. Mi mondani valója lehetne ott, halandó embernek, ahol maguk az istenek nyilazzák el a sötétséget aranynyilukkal kegyeltjeik megérkezésének örömére? A császár fölemelkedett trónjáról. A tér megreszketett az örömkiáltásoktól. A tömeg, amely eddig parancs értelmében tűrtőztette magát, egyszerre elöntötte a fórumot, s ruhák lengetésével, zűrzavaros akklimációkkal ünnepelte a világurait. A rétort, aki várta, hogy a császár magához intse, elsöpörték pódiumáról. Maga a nagy emelvény is veszélyben forgott. A lovasok szorosan körülzárták, csak akkora nyílást hagyva, amelyen egy-egy meglódult emberhullám felláthatott a szentséges urakra. A tolongás, az ordítozás, a sikoltozás és a kacagás akkor szűnt egy kicsit, mikor a lovas hírnökök utat törtek maguknak a városi hatóságok üzenetével. A Dioszkúrok temploma előtt a vásártéren megkezdődött az áldozati pecsenyék szétosztása, és 7 kút bugyogtatja a bort a márványmedencékbe és vájukba. A katafraktáriuszok kíméletesen barátságosan utat szabadítottak a császároknak a Szent Palota irányában. A császári család is felszedelőzött a prefektúra tetején. Meg akarták előzni az augusztusokat, hogy a kapuban fogadhassák őket. A császárné azonban, aki 16 év óta nem járt kinn az emberek között, még egyszer visszafordult, s vele a többiek is. A fórum déli szélén a Szingon utca betorkolásánál nagy embercsoport állt gátul a lovasok elé. Látni akarták a császárt. Legalábbis csak a Dioklecianus nevét kiáltozták. Amint a fáklyások rájuk világítottak, látni lehetett, hogy ezeken az embereken nincs ünnepi díszruha. Nagyobb rész szegényesen öltözött férfiak, nők, gyerekek voltak. Kikötő munkások, napszámosok, szolgaformák hadonáztak az első sorban, de mögöttük is sokan feketé lettek. Egy görbe, kopasz, falusinak látszó ember volt a szószólójuk, aki pálmaágat lengetett. Ő kezdett tárgyalást a lovasok centúriójával, aki jelentést tett a császárnak. A császár intett, s kilépett a katonák elé. A falusi ember térdre ereszkedett, és a császár elé fektetve a pálmaágat elkiáltotta magát: dicsőség Dávid fiának! A többiek felső ruháikat terítgetve a földre azt kiabálták: áldott ki az Úr nevében jő! A császár a ruhákra lépve barátságos arccal haladt el a rongyosok sorfala közt. Fönt a tetőn Konstantius szeme összevillant Konstantinuséval, de Galerius is megszorította Maxentius karját. Látod? Az istentelenek. A princeps felsziszent, Titanila rácsodálkozott. Hát téged mi lett? Visszaadom, amit az apádtól kaptam. Csípett bele a lány karjába. A lány lopva Quintiporra nézett. Látta, hogy a magiszter elsápadt, Mosolyogva öltötte karját a princepsébe.